Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünket kezdjük meg úgy, hogy fennállva énekeljük a 237. énekünk első 2. és 5. verseit. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, így kezdődik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük el Lakatos Sándor testvérünket, aki 69 évesen hunyt el. Köztünk vannak szerettei, és kívánjuk Isten vigasztalását számukra. Valamint a héten búcsúztak ugyancsak szerettei Ordasi Zoltán lelkész testvérünktől, aki 54 évesen hunyt el, a csepedi Kékkereszt csoport lelki vezetője volt. Hordozzuk imádságban Ordasi né Pityela Ildikó hittanoktatónkat, az özvegyet és családját. Ma délután 4 órára várjuk a házasság hete alkalmából a gyülekezetből a házaspárokat. Szeretettel látunk minden házaspárt, egy jó alkalom lesz. Szerintem a házasságunk végiggondolására, megerősítésére a fasori egyházközségből jön az ottani kántor, orgonaművész és a felesége, aki pedig a Julianna iskolát vezeti, és ők tartanak előadást, illetve válaszolnak a kérdéseinkre. Konfirmációi tanfolyam indult mindazoknak, akik szeretnének gyülekezetünk teljes jogú tagja lenni, úrvacsorázó tagja. A 15 évet már betöltöttek, járhatnak erre a konfirmációi alkalomra egészen 80 éves korig akár, vagy tovább. A következő alkalmunk szombaton 10 órakor lesz. várjuk még a jelentkezőket is erre az alkalomra. A jövő vasárnap igehirdetése szolgál közöttünk Dominiák Zsolt lelkipásztor, és az istentisztelet után a gyülekezeti termünkben beszámol minden kedves érdeklődőnek a csillagtelepi misszióról, és válaszol a felmerülő kérdéseinkre. Jöjjünk el, és vegyünk részt, utána ezen az alkalmon is jöjjünk föl a gyülekezeti terembe, tehát jövő vasárnap. Idei gyülekezeti hétvégénk június 12-e és 15-e között Balatonszászon lesz. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy mint gyülekezet együtt legyünk, megismerkedjünk részletesebben a többiekkel is, és épüljünk a hitünkben. Ezt mindenkinek javaslom, hogy tegye szabaddá magát, és jelentkezzen minél hamarabb, mert aszerint kell lefoglaljuk a balatonszászói üdülőt. Hát ugye fejenként ez 60 ezer forintba kerül, ha mindent magunk fedezünk, de a gyülekezetnek az alapítványa ezt támogatja, úgyhogy olcsóbb lesz ez ennél. Bátran jelentkezzenek a testvérek, mert tudunk segítséget adni, komolyabb segítséget is, akinek arra van szüksége, csak vegyen részt ezen, mert jó együtt lennünk. A gyülekezeti híradónkhoz készült egy véleményfelmérő kérdőív, melyet a kijáratnál magunkhoz vehetünk. A kérdőívek számára készített dobozba kérjük bedobni a bejáratnál a kitöltött lapokat, és így segíthetjük az újság szerkesztőinek a munkáját. És azt is hirdetem, hogy szeretettel vár mindenkit, Kis Benedek kántorunk a Zeneakadémiai Mesterdiploma hangversenyére, mely február 20-án 7:30 lesz a Zeneakadémia közelében található Terézvárosi Plébánia templomban. Most énekkel folytassuk az istentiszteletet, a 794. éneket énekeljük, amely így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Jézus, te
hallgassuk meg Isten igéjét a Bírák könyve 6. fejezetének 1. 6. és 11-től 16. terjedő verseiből.
Gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úr szeme előtt, ezért Midján kezébe adta őket 7 esztendeig. Midján keze súlyosan nehezedett Izraelre. Midjántól való félelmükben készítették maguknak Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a hegységekben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midjániak, az amálékiek és kelet fiai és rájuk törtek. Táborba szálltak ellenük, és pusztították földjük termését egészen a Gázába vívő útig, és nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, ökröt vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák. Maguknak és tevéiknek száma sem volt, és ellették a földet, hogy elpusztítsák. Mikor azért igen megnyomorodott Izrael a midjániak miatt, az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai. Azután eljött az Úr angyala, és leült a tölgyfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiezer nemzetségéből való jó ásé volt. Fia, Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midjániak elől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és ezt mondta. Az Úr veled, erős férfiú. Gedeon azonban így felelt neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol van mindaz a csoda, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor ezt mondták, nem az Úr hozott te ki minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és a midjániak kezébe adott. Ekkor az Úr hozzáfordult, és ezt mondta. Menj el, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Erre azt mondta Gedeon. Kérlek, Uram, hogy szabadítsam meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb manasséban, és én vagyok a legkisebb atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna.
Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, megfogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy most eléd járulhatunk lélekben. Köszönjük, hogy lehet ünnepünk, amikor elcsendesedünk a sok-sok minket izgató hír tennivaló között, amikor mindezeket ott hagyhatjuk és rád figyelhetünk teljes szívvel. Nagyon sok feladatunk van hétköznap, és nagyon sok gondunk. Köszönjük, hogy erőforrás lehet számunkra a te jelenléted, a te biztatásod, az, hogy te vagy nekünk, hogy te Jézus Krisztusban megváltottál, és szeretsz minket, és a Szentlélek által ott vagy a hétköznapjainkban is, és tanácsot tudsz adni. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megkapjuk most a kellő erőt, biztatást, útmutatást, mindazt, amire szükségünk van. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 42. Zsoltár első 2 versét énekelve, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Oh, házadat, ó hajtó, hol a hívek seregében, örvendek szép éneklésben.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, amelyet kiemelek a már felolvasott ige szakaszból, a Bírák könyvének 6. fejezetének 16. verséből. Az Úr így válaszolt neki: én veled leszek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Éreztük-e már úgy magunkat az életünk során, hogy ránk nehezedett valami? Valami, ami megoldhatatlannak tűnik, és úgy érezzük, hogy egyedül nincsen hozzá erőnk. Éreztük-e már magunkat annyira lent, annyira elkeseredve magát a helyzetünket, hogy a mi fejünkben is megfordult, amely Gedeonnak is. Ha velünk van az Úr, akkor miért ér bennünket mindez? Miért történik ez velem? Igényben Gedeon ilyen helyzetben volt. Úgy érezte, hogy az Úr nincs mellette. Gyengének érezte magát, elesettnek és erőtlennek. Mit tudunk erről a Gedeon nevezetű férfiúról? Legerőször is azt, hogy Izrael nemzetségei közül is az egyik legkisebbe tartozott, ráadásul ő maga is a legfiatalabb rétegbe tartozott. Kicsinek és jelentéktelennek érezte magát, és valljuk be, a valóságban nem volt egy hős típus, nem volt egy erős ember. De ezek mind-mind csak külsőségek. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek csak kívülről látszanak, ezek nem számítanának igazán. A belső lelki állapotát tükrözte az, amit mondott, annak, amikor megjelent az Úr angyala neki, akit nem ismert fel. Ugye a következőképpen olvastuk, hogy ha velünk van az Úr, akkor miért ér bennünket mindez? Egy belső vívódást mutat ez a mondat. Egy keserű, kedvű embernek a mondata vagy gondolata ez, hogy miért történik ez velem. Én is szeretem Istent, én mellette vagyok, én hűséges voltam és vagyok is hozzá, akkor miért történik éppen velem ez? Ilyen félelmek között élt Gedeon. Ráadásul Izrael történelmének egy olyan időszakában élt ő, amikor a midjáni nép elnyomta Izrael népét. Elnyomta a kiválasztott népet, akiknek bujkálniuk kellett, olyan erős kézzel, olyan keményen bántak velük. Ráadásul ő ugye a leggyengébbek közül is a legkisebbnek számított. Nem volt sok bátorsága. Ez abból derül ki, hogy az igében azt olvassuk, hogy a présházban csépelte a búzát. Milyen érdekes ez az egész, hiszen a gabonát a mezőn szokták csépelni, nem a présházban. A présházban, ahogy a neve is mondja, ott a szőlőt szokták préselni. Ugye mindezt azért tette Gedeon, mert elbújt. Elbújt a félelmében, elbújt azért, mert erőtlennek érezte magát. Gondolta, hogy talán itt majd nem találnak rá a midjániak. Hogyha elrejtőzik, meghúzza magát valahol, akkor talán lesz mit ennie a családjának. Mindez a tette, a maga viselete nem arról tanúskodott, hogy ő úgy érezte volna, hogy az ő támogató és megerősítő Isten vele van. Nem mert kiállni a nép élére, nem mert ő bíra lenni egyáltalán, pedig belőle lett később Izrael egyik bírája. Mindez abból fakadt, hogy nem vette észre Isten jelenlétét, amely mindig is ott volt mellette, amely mindig is ott volt akkor is, amikor ő nehézségeket élt át. Végezte minden nap a munkáját, amely rá volt bízva, végezte a feladatát, de mégis szorongások közepette, félelmek közepette egyedül volt Gedeon. Nem csak a csípléssel volt egyedül, nem csak ott abban a présházban volt egyedül, hanem egyedül volt a saját érzelmeivel, a kételjeivel, a szorongásával. És ezért jött belőle ez a vádló kérdés, amikor megjelent neki Isten küldötte, hogy miért érez bennünket, és ugye nem csak magára, hanem az egész népre gondolt. Ő úgy érezte, hogy nincs mellette az Úr. Keserű kedvű, szorongó és magányos. Nincsenek-e körülöttünk is ilyen emberek, akár a környezetünkben, akár a gyülekezetünkben, vagy nem vagyunk-e éppen mi ezek a szorongó emberek? Hiszünk Istenben, helytállunk hősiesen nap mint nap a munkánkban, a hétköznapjainkban, és mégis, amikor valami nehézséget kell elszenvednünk, akkor a fejünkbe ötlik ez a kérdés, miért éppen velünk történik mindez? Az ilyen ember szüntelenül perben áll önmagával, a saját sorsával, és Istennel, akitől ugye ezek jönnek. Gedeon arra gondolt, hogy az Úr már nincsen velük, már nem támogatja őket. És ilyenkor mi is ezeket a kérdéseket tesszük fel magunkban, hogy miért éppen velem történik mindez, amikor én hűségesen Istennel vagyok, vele járok nap mint nap, imádkozok, olvasom a Szentírást, hogyha az Urat szolgálom, miért történik velem mindez? Ebből az állapotból szeretne bennünket az ige, Istennek a szava kimozdítani, és nem csak bennünket, hanem abban az időben Gedeont is. Az igénk azt üzeni számunkra, mely a megváltónak az egyik megnevezése is, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. Velünk van. Ez egy kijelentés, hogy velünk van most is, ebben a pillanatban is. És velünk van a nehéz, ítéletes időszakunkban is. Akkor, amikor nem értjük, hogy miért történnek velünk a dolgok, amikor nem értjük, hogyha Isten szeret bennünket, akkor miért kell szenvednünk. Gedeon is ebben a kétségben volt éppen, úgy bujkált, nem értette a körülményeit, nem értette azt, ami körülötte történik, hogyan történhet meg mindez. Pedig már előzőleg tudjuk, hogy Isten ilyen nehéz helyzetben sem hagy el bennünket. Már a Szentírásban is láthatunk erre példákat, hogy velünk van az ítéletes nehéz időszakunkban. Vele volt Jobbal is, amikor testi és lelki kínok, veszteségek érték őt. Később Jézus Krisztussal, az ő szent fiával is vele volt a kereszten, amikor azt kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezután az Emmausba igyekező tanítványokkal is vele volt, akik kétségek között szenvedtek, szomorkodtak, hogy mi lesz velük tovább. Ott is velük volt, végig, amiközben mentek azon az úton. Bármilyen nagy a baj, bármilyen nagy is a pillanatnyi félelmünk vagy aggodalmunk, az Úr azokban a pillanatokban is velünk van. Sőt, akkor talán még jobban, mint gondolnánk. Még ifjúsági körbe jártam, amikor hallottam ezt a kis történetet, amely pontosan erről szól. Nagyon kedves számomra, és azért gondoltam, hogy felolvasom a testvéreknek. Az a címe, hogy Lábnyomok. Egyik éjszaka egy hívő férfinek különös álma volt. Azt álmodta, hogy a tengerparton együtt sétál Jézus Krisztussal. A lábnyomok a férfi életútját ábrázolták. Az egyik pár lábnyom az övé volt, a másik pár pedig Jézusé. Mikor a férfi az életének az utolsó szakaszához ért, visszatekintett a háta mögé, és azt vette észre, hogy amikor a legnehezebb időszakainál járt, csak egy pár lábnyom volt a homokpart, a parti homokban, nem pedig kettő. A férfit nagyon nyugtalanította a dolog, így Jézushoz fordult és megkérdezte tőle: Uram, te azt ígérted, hogy ha melletted döntök, akkor egész életen át velem leszel. De ahogy végignéztem az életemet, a lábnyomokat, a legnehezebb időszaknál csak egy pár lábnyomot láttam. Én ezt nem értem. Miért éppen akkor hagytál magamra, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? Jézus szelíd hangon válaszolt. Drága gyermekem, én szeretlek téged, és soha nem hagynálak magadra. A legnagyobb megpróbáltatások és szenvedések ideje alatt valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz, ha visszatekintesz. De ez csak azért van, mert akkor éppen a karjaimba hordoztalak, mert te egyedül erőtlen voltál. Istenünk akkor is velünk van, amikor mi úgy gondolnánk, hogy nincs mellettünk. Akkor is arra törekszik, hogy elérjen bennünket, támogasson bennünket, amikor mi éppen azon kesergünk, hogy nincsen mellettünk. Ez a kis történet is pontosan erről szólt. Ézsaiás könyvében is hallhatunk erről egy ige szakaszt, hogyha mi hitetlenkedünk is, ő, azaz Isten, hű marad hozzánk. Tehát láthattuk azt, hogy velünk van a nehéz időszakjainkban, és sőt, akkor van igazán mellettünk. De velünk van az ő megszólító, csendes és halk szavában is. És ezt is láthattuk Gedeonnak a történetében. Isten egyik küldötte érkezett el hozzá, megszólította őt. Bár ő ugyan nem ismerte meg. Ugyanúgy, ahogyan Ábrahám se ismerte meg a hozzá küldött mennyei követeket. Ugye tudtán kívül angyalokat látott vendégül. Isten így szól hozzánk a nehézségeink között is. Csendesen, szelíden, de mégis az ő szeretetét jelképezi mindez. El akar bennünket érni. Akkor is övi az első lépés. Közeledik felénk. Meg akar bennünket erősíteni, még ha úgy is érezzük, hogy nincs mellettünk. És mennyivel másabb Isten gondolata rólunk, mennyivel másabb az ő szava, mint a mi kételyeink. Nézzük csak meg az ige szakaszból is. Ugye Gedeon azt gondolta és azt mondta a mennyei követnek, hogy elhagyott bennünket az Úr. Isten küldötte pedig erre azt felelte, hogy veled van az Úr. Gedeon úgy látta magát, hogy ő a legkisebb, leggyengébb és legjelentéktelenebb. Az angyal viszont, tehát Isten, hiszen az ő szavát közvetítette, látta benne a bírát, a hőst, aki majd kiszabadítja őket az elnyomásból. A kételyeiért Gedeont nem tudjuk hibáztatni, hiszen valóban ebben az időszakban Izrael népe bujkált, nem csak ő, más is így tett. Lehet, hogy a nép a rejtek helyeiken beszélgettek arról, hogy vajon ki lesz a következő bíra, kit támaszt majd az Úr, kit választ ki arra, hogy megszabadítson bennünket. De sem az embereknek, sem pedig Gedeonnak nem jutott eszébe az, hogy pont ő lesz az a szabadító, akit kiválasztott. Ma is érezhetjük magunkat ilyen jelentéktelennek, ilyen erőtlennek, mint ahogyan Gedeon is tette. De Isten mégis látja bennünk a lehetőségeket, hiszen az angyal szavából kiderül, hogy mit látott Gedeonban. Így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Pedig megelőzőleg milyen sok mindent hallottunk Gedeonról, hogy mennyire gyáva, mennyire erőtlen, még azt is gondolta magában, hogy az Úr nem támogatja, és mégis Isten már látja benne a hőst, a vezért, azt látja benne, ami enné tudja formálni. De ezt csak akkor tudja elérni, hogyha Gedeon észreveszi azt, hogy ő mellette van. Ő vele van, ő jelen van az ő életében. Velünk van a nehézségeinkben, velünk van az ő megszólító szavában és a küldetésünkben is, amelyre elhív bennünket. Amelyre sokszor erőtlenül indulunk, de pont ebben az erőtlenségben tapasztaljuk meg az ő jelenlétét. Gedeon sosem gondolta volna, hogy ő lesz éppen az a szabadító, akire Izrael népe abban az időben várt. Nem látta magában, sőt, sok kifogása is volt, hogy miért forduljon el ettől a felelősségtől. Ő a legkisebb népből való, a leggyengébb, a legfiatalabb, és még lehetne ezeket sorolni. És sokszor, amikor egy küldetést ad számunkra Isten, nekünk is eszünkbe juthatnak ezek a kifogások. Hogy én gyenge vagyok, én nem vagyok erre képtelen vagyok erre, nem tudom megtenni egyedül ezt. Valaki másnak viszont tenni kellene valamit. Valakinek tenni kellene valamit, aki nem én vagyok. Szentírásból tudjuk, hogy rengeteg ilyen kifogás van, amelyet az emberek mondanak akkor, amikor éppen erőtlennek érzik magukat egy dologhoz, egy küldetéshez. Néhány példával élve. Ó, Uram, hiszen én nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok, mondta ezt Jeremiás próféta, amikor az Úr őt is elhívta. Kérlek, Uram, én nem vagyok a szavak embere, korábban sem voltam, de azóta sem lettem az. Mondta ezt Mózes, amikor az égő csipke bokorból szólt hozzá az Úr szava. Miből tudom meg, hogy az ígéreted igaz, hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is idős, mondta Zakariás, amikor Keresztelő János születésének az ígéretét megkapta. Hogyan szóljak, Uram, amikor tisztátalan az én ajkam, mondta Ézsaiás próféta az ő elhívásánál. Mindegyik felsorolt embernek az Úristen egy küldetést adott. Egy küldetést bízott rá, bár ők eleinte erőtlennek és érdemtelennek tartották magukat erre. Mégis ebben az erőtlenségben tapasztalták meg valósággal Istennek a jelenlétét. Isten lelkével, az ő szent lelkének megerősítésével képesek voltak a küldetést végrehajtani. Mert ahol az emberi erő kevés, ott Isten lelke csodákat tud művelni. Velünk is velünk van az életünkben, a ránk bízott szolgálatokban, és azokban a dolgokban, amikhez most még éppen jelenleg erőtlennek, jelentéktelennek éreznénk magunkat. És sokszor pont ebben érezzük meg, hogy velünk van. Abban, amikor ilyen gyengének érezzük magunkat. Hogyan? Hogyan mutatja meg az ő jelenlétét Isten? Úgy, hogy a küldetésben nem fáradunk bele, nem fásulunk bele. Lehet, hogy nem megy elsőre, lehet, hogy nem megy másodjára, de érezzük, hogy az Úr velünk van, megerősít bennünket, és áttámogat a legnehezebb időszakon is. Nem leszünk békétlenek, nem leszünk megkeseredettek, mert tudjuk, hogy mellettünk van. A mi kétkedő kérdéseinkre az Úr úgy válaszol, mint Gedeonnak is, hogy én küldelek téged. És ebben a három szóban tényleg minden benne van, amire szükségünk van. Én küldelek. Én a szabadító Isten, aki teremtettelek téged, ismerlek téged, tudom, hogy mire vagy képes, mire leszel velem együtt képes. Én, aki szeretlek téged. Én küldelek. Egy olyan küldetésre, amelybe úgy kell helytálnod, mint az én küldöttem. Az öröm híremnek a közvetítője. Ezért nem szabad ellankadnod, nem szabad elfásulnod, megfáradnod, belekeseredned. Nem szabad, hogy azt sugározza az életed, mintha nem találkoztál volna a megváltó Jézussal. És téged küldelek. Ugye Gedeonnak is azt mondta Isten, hogy ezzel a te erőddel szabadítsd meg Izraelt. Minél alkalmatlanabbnak és gyengébbnek érezzük magunkat, annál jobban mellettünk van az Úr, és felhasznál bennünket, és megerősít bennünket. És semmi másra nincs is szükségünk, csak amit ő adott nekünk már a kezdetektől. Pál apostol is erről tanítja a gyülekezetet a második korintusi levélben. Aszerint adjatok, amint kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Mert Isten kezében bőven elég az, amivel rendelkezünk, amit tőle kaptunk ajándékba. Velünk van hát a nehézségeinkben, az ő halk, szelíd küldetésre hívó szavában, de egyben velünk van minden egyes napon az ő ígéretében. Ugye az ige szakasznak is azt választottam, hogy az Úr veled van, én veled leszek, ezt üzente Gedeonnak is. Még mielőtt bármit is tett volna, még mikor még csak bujkált és félt és erőtlennek érezte magát. Ő velünk lesz, és ezt az ígéretet nekünk is elmondta. Jézus Krisztus, ami megváltunk, mielőtt a mennyországba visszatért, miután feltámadt a halottak közül, azt ígérte nekünk, hogy és én veletek leszek, vagyok minden egyes napon a világ végezetéig. Sokat kételkedett Gedeon, sokat várt az Úrtól jelre, útmutatásra, és mégis, amikor az Úr jelenlétét megtapasztalta, akkor, amikor megfújta az ő kürtjét, hadba vonult, mint összesen csak 300 emberrel, képes volt a több ezres midjáni sereget legyőzni. Mert Isten lelke őt használta erre a küldetésre. És nem magának tulajdonította Gedeon az érdemet, tudta jól, hogy Isten vele volt, és ő miatta tudta elérni ezeket az érdemeket. Igazi hőssé vált Istennek a kezében. Milyen különleges, hogy az Úr így munkálkodik, hogy a kételkedő, félelmek között élő emberből egy igazi hőst faragott. Abból a mondatból, hogy velünk van-e az Úr, Gedeon is megtapasztalta a saját életében, hogy mindig is vele volt. Az egész életében, minden egyes napon. És ugyan voltak ott nehéz órák, küzdelmes harcok, de éppen ezek között tapasztalta meg valósággal az Úr jelenlétét. És Isten nekünk sem fájdalommentes életet ígért, hanem azt, hogy ezekben a fájdalmakban is mellettünk és velünk lesz. Ő velünk lesz mindenkor, és az ő jelenléte egyenlő a győzelemmel. Velünk is velünk van a nehézségeinkben, velünk van a ránk bízott küldetésünkben, és velünk van az ő ígéretében is, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Amen. Testvéreim, az ígére felelve a már megkezdett 42-es számú énekünk 7. versét énekeljük, mely így kezdődik, én lelkem, mire csüggedsz el, miért keseregsz ennyire?
Én lelkem, mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, nem hágy el, kiben örvendek végre. Ki nekem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem.
Kedves testvéreim, gyertek helyünkről fennállva és a fejünket meghajtva imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy amikor sokszor mi is elkeseredünk, és azt kérdezzük, hogy hol vagy, miért nem teszel valamit, miért nem cselekszel, te még ebben a pillanatban is mellettünk vagy. Fogod a vállunkat, és megerősíted azt. Kérünk, Urunk, hogy vedd el belőlünk a kételkedést. Vedd el azt, hogy azt gondoljuk, vagy azt nézzük, hogy milyen kifogásaink vannak arra a dologra, amire elhívtál bennünket, hogy erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk, nem vagyunk képesek erre, csak hogy csak rád tudjunk nézni, és veled foglalkozni, veled törődni. Mutasd meg a te utaidat nekünk, és légy mellettünk. Mutasd meg a te jelenlétedet a számunkra, hiszen az ad nekünk igazán erőt. És köszönjük, hogy ezt minden napon megtapasztalhatjuk, nem csak akkor, amikor jól sikerülnek a dolgaink, hanem akkor is, amikor éppen erőtlenek és gyengék vagyunk. Te akkor is mellettünk vagy. Sokan vagyunk, akik gyászt, szomorúságot és fájdalmat hordozunk a szívünkben, erőtlenséget, akár egy betegség miatt. Ezekben a helyzetekben is jusson eszünkbe, hogy te ott vagy. Te velünk vagy, és a szelíd hangoddal szólsz nekünk, és emlékeztetsz bennünket erre. Így áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk vezetőit, és légy velünk az életünk minden egyes napján, ahogyan ígérted is. És kérünk téged, hallgass meg egy csendes percben elmondott imánkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Most pedig imádkozzuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig testvéreim, nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével.
Hazádnak rendülhetetlenül légy híve, ó magyar. Öcsőd az s majdan sírod is, mely ápol selt akar. A nagy világból e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned élned a nót kell. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned élned a nót kell.
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a kárpátaljai testvéreinkre gondolva imádságban, és a háborús helyzetek végéért is imádkozva, énekeljük a 799-es számú énekünk első két versét, amely így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvéreim, énekeljük el záró énekünket, a 771-es számú éneket, amely így kezdődik, velem vándorol utamon Jézus. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek!
Gott ist wieder nach allem in Bye.